Ütköző.
A szakképzésben ez a tanév már a duális képzésről szól. A váltás lényege elmozdulás a gyakorlat felé. A diákok az iskolai tanműhelyek helyett munkahelyeken dolgoznak. Egy jó szakma felér egy diplomával, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a napokban a szakképzésben tanuló diákok versenyén. Vajon sikerült-e már meggyőzni erről a szülőket is? Éle még a múltból örökölt lenézés a szakmunka iránt? Melyek lehetnek a legfőbb érvek? A digitális korban az ács, bádogos, forgácsoló szakma ugyanaz-e, mint régen? Vagy a szaktudás átalakul, bővül ezen a téren is? A szakképzés átalakulása, átalakítása a mai ütközőpontunk. A szerkesztő Kakukkel Tamás nevében is jó napot kívánok, Nárai Balázs vagyok. És köszöntöm itt a stúdióban Németh Szilvia oktatáskutatót, a Tárki Tudok ügyvezető igazgatóját.
Jó napot kívánok!
És telefonon köszöntöm Bihal Tamást, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képzési és oktatási alelnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm mindkettőjüknek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Azt hiszem, abban nincs vita, és az nem is ütközőpont, hogy az oktatás hatékonyságának javítása az mindenkinek az érdeke lehet. Esetleg az odavezető utakban lehetnek véleménykülönbségek vagy szakmai különbségek, de induljunk ott, hogy a szeptember óta élő duális képzés a szakképzésben, ez a közel egy év milyen tapasztalatokat hozott? Mit mutatnak ezek a tapasztalatok? Bihal Tamás, önök a kamaránál mit látnak, mit tapasztalnak?
Valóban 2013. szeptember 1-től általánossá vált Magyarországon a duális képzési forma, ami azt jelenti, hogy egy 8 osztályos általános iskolára egy 3 éves szakmunkás folyamat épül, és a keret tantervek és a követelmények megfogalmazásánál érvényesült az a szempont, hogy a gyakorlati oktatásra fordított óraszámokat növeljük, valamint a gyerekek jellemzően vállalati tanműhelyekben, tehát munkaerőpiaci környezetben sajátíthatják el a szakmák szakma tanulás alapjait. Az első tapasztalatok pozitívak, azt látjuk, azt érzékeljük, hogy ezen a területen tanuló fiatalok tanulmányi eredménye és ekképpen majd a potenciálható elhelyezkedése javulni fog, és egyre több iskola és a tanulók reakciója alapján állítható, hogy ez egy kedvező és pozitív változás, és a számunkra különösképpen fontos gazdasági szereplők, tehát a vállalkozások, vállalatok hozzáállása is úgy gondolom, hogy javuló tendenciájú.
Németh Szilvia, a szakma vagy a kutatás oldaláról.
Én azzal egészíteném ki ezt, hogy egyrészt visszakanyarodnék az ön eredeti kérdéséhez, tehát ami a presztízst is említette. Tehát azt gondolom, hogy ez egy állandó, tehát akár a 2000-es évek egészét, ha figyelembe vesszük, ez egy állandó visszatérő téma, hogy valóban a szakiskolának, a szakiskolai képzésnek a presztízse milyen ma Magyarországon. Azt gondolom, hogy erre számtalan intézkedés született, tehát hogy egyrészt, ami azt próbálta erősíteni, hogy a szakiskolai végzettség is valóban egy érvényes és fontos tudást ad át annak, aki ezt elvégzi. Ez az egyik fontos pont, amit kiemelnék. A másik pedig az, hogy egy állandó kérdés van azzal kapcsolatban, hogy milyen elméleti tudással kell rendelkeznie annak, aki kikerül ebből a szakképzésből. Tehát mennyire a kompetenciák fejlesztése a cél, és mennyire maga a gyakorlati tudás. Ezzel kapcsolatban számos kutatás született már Magyarországon, és nagyon sok szerkezetváltásra került sor. Ez a mostani változás, én azt gondolom, tehát amit a 2011-ben elfogadott mind a köznevelési törvény, mind a szakképzési törvény és annak a bevezetése magával hoz, ez egy egyszerűsített rendszer, ahogy Bihal úr is mondta, tehát magát a gyakorlati képzést próbálja az előtérbe helyezni.
Ugye már említettem a bevezetőben is ezt a szakképzésben dolgozó tanuló diákok versenyét, ez a szakmasztár verseny. Itt a verseny kiírásban vagy a közleményben szerepel, hogy ennek a célja a gyakorlatigényes fizikai munkák társadalmi presztízsének növelése. Németh Szilvia az előbb ezt említette. Bihal Tamás, akkor valóban ezzel máig problémák vannak? Ezzel a presztízzel? Ugye régen meggyökerezett elképzelések, hogy a Szakmunkásképző, mai nevén szakképzőintézmény, és a szakközépiskola is másodrendű, és az megy oda, aki nem jut be a gimnáziumba. Nos, ez jelenti ezt a fajta társadalmi presztízst, amit ezzel akár ezzel a versennyel is szeretnének formálni, vagy átalakítani.
Így van, a Szakmasztár Fesztivál, amelynek 7. alkalommal került a napokban megrendezésre, az egyértelműen szolgálja azt a célt, hogy a szakmák presztízsét erősítse, hisz egy valóban fesztivál jellegű rendezvényen 200 gyerek mutatja meg a tudását, és egyre több olyan illusztris vendégünk van, akik megtisztelik ezt a versenyt. A miniszterelnök úr most már második alkalommal vállalta, hogy a megnyitót, vagy épp tegnap a záró eseményeken az eredmény átadást is részt vett. És hát a gyerekek, 10-15 ezer gyerek látogatta ezt a rendezvényt, több mint a fele pályaválasztó gyerek. És én úgy látom, ebből a hangulatból úgy érzem, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, egyre nagyobb a figyelem, egyre valósabb a kirándulás jellegén túl a gyerekek részéről a szándék, hogy megismerjenek egy-egy szakmát, lássák, hogy egy-egy szakma művelői hogy dolgoznak, mit készítenek, milyen munkafolyamatokat kell elvégezni.
És kérdés, hogy az a presztízs, ez a mindennapokban?
Az jelen van természetesen, ez egy nagyon hosszú folyamat. A magyar társadalomban a rendszerváltás óta beleégett ez a diplomák minden hatóságába vetett hit, és sokan azt gondolják, a pályaválasztó családok, szülők, hogy akkor a gyerek mentesül majd a szüleik által megtapasztalt nehézségektől, ha lesz egy diplomája, bármilyen diplomája. Ha a válságnak van valamilyen használható folyamata, az az, hogy bebizonyította, hogy csak az értékálló szakmai tudás lehet a felsőoktatásban is, de a konkrét szakmunkában is az eredmény. És én azt látom, mi is mérjük egyébként, mi is kutatjuk a változásokat a kutatóintézetünkön keresztül, és egyre jobban testesedik, markánsan meg lehet fogalmazni, hogy azért az elmozdulás megtörtént, tehát egyre több szakmunkás büszke arra, amit csinál, a szülők is büszke arra, hogy a gyerekük cipész, cukrász vagy éppen asztalos, és kezd ez a igen merev társadalmi korlát oldódni.
Németh Szilvia.
Én azt gondolom, hogy ez a presztízsveszteség, vagy az, hogy nincs magas presztízse ezeknek a szakmáknak, ez abból is adódik, hogy nagyon sokan egyfajta zsákutcás képzésnek értelmezték, és élték is meg, és sajnos ilyen tapasztalatok valósan is megjelentek, tehát az elmúlt években is, de akár a 90-es években is már, tehát azt, hogyha valaki szakiskolába került, mint tudjuk, egész a szakiskolai szint az, ami a lemorzsoló a korai iskola elhagyásnak nagyon magas arányával rendelkezik még mindig, és ma is. Nagyon sok olyan életutat ismerünk, tanulói életutat, ami alapvetően egyfajta nem megfelelő pályaorientáció után egy szakiskolába irányítja a tanulót, és utána munkanélkülivé válik, idő előtt ki lemorzsolódik. Tehát ezek olyan valós problémák, ami azért a mai napig is megjelenik. Én azt, hogy itt duális szakképzésről beszélünk, itt annak látom rendkívüli fontosságát, hogy maga az általános iskolai képzésnek is vállalnia kell azt, hogy egyfajta olyan meglévő tudást biztosítson, olyan gyakorlatorientált és használható tudást, ami valóban a gyerekeket olyan kompetenciákkal ruházza fel, hogy tovább lépve, most a középfoknak bármilyen iskola típusába is, ott megállják a helyüket. Ez egy állandó visszatérő probléma, hogy például a 2010-11-ben végzett szakképzésről szóló kutatásunkban az osztályfőnökök és a pedagógusok, és még a gyakorlatvezetők is arra, tehát olyan panasszal éltek, hogy alapképesség és készség hiánnyal érkeznek a tanulók. Ez egy állandó gond, tehát hogy mennyire reagáljon a szakképzés arra, hogy az ott bejelentkező, megjelenő diákokat fejlessze tovább, vagy azt mondja, hogy most már inkább az elméleti képzés és a kompetencia fejlesztés helyett inkább a gyakorlati képzésre irányítja át őket.
Nyilván vissza lehet vezetni nagyon messzire ezeket a kérdéseket. Folytassuk ott, hogy amikor ma szakmunkáról vagy szakmáról beszélünk, akkor mit is jelent az, Tehát szakikat, akik az eszterga gép, a csiszoló vagy a fűrész mellett szürke köpenyben állnak vagy ülnek, vagy pedig számítógép vezérelte munkafolyamatokat a kettő között, vagy éppen mindkettőt. Tehát ott van szállaforgács, de mellette a digitális technikát is kezelni kell, hiszen erre nyilván az oktatásnak, a képzésnek is nagyon komolyan reagálnia kell. A kettő közül melyik vagy is?
Hát nyilván ez szakmánként eltérő. Vannak magasabb elméleti hátteret igénylő szakmák, mechatronika, hogy egy új szakmát említsek, ott egészen biztosan állítható, hogy a szakma művelése, gyakorlása az már a egyetemi követelmények szintjébe hasít bele, és ebből adódóan szeretném kiemelni és aláhúzni, amit előbb Németh Szilvia is említett, hogy a szakiskolai fejlesztéseknek egy fontos programpontja kell, hogy legyen, hogy a nyitottságot és a felsőoktatási lehetőségeket is teremtse meg a benne résztvevők számára, ne legyen semmiképpen zsákutcás program. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ahogy említette a szállongó forgácsot, port, nem tudom, hogy fogalmazott, de ennek kapcsán ugye van egy rossz képzet, ahogy én tapasztalom, látom a családok, szülők, pályaválasztók többségében. Ugye ha az ipari üzem, akkor csöpögős, zajos, piszkos munkáról beszélünk. Ez ma már nem így van. Az ipari üzemek többsége patikaszerű körülmények között működik, és rendkívül elgondolkoztató, hogy mondjuk Sopron környékén, ahol tele van kiváló kisvállalkozásokkal, ipari manufaktúrákkal a város és a környéke, miközben nem lehet mondjuk szerszámkészítőt beiskolázni, mert a gyerekek nem jelentkeznek, viszont fodrász, kozmetikus és mindenféle divat szakmában meg tízszeres a túljelentkezés. Tehát azt gondolom, az első üzenet, és ez talán átment, hogy az ipar várja a szakmunkásokat, a konkrét szakmai tudással bírókat, és mellesleg meg is fizeti őket, hisz a keresett szakmában a elérhető jövedelmi viszonyok azok bőven elérik az átlagdiplomás jövedelmeket, és a munkakörülmények is egy alkotó, értékteremtő munkának az alapjait jeleníthetik meg, még azokban a szakmákban is, ahol azért jellemzően valóban a zaj és a körülmények azok nem irodaszerűek, de én azt látom, hogy ahogy a világban nagyon sok helyen, például kislányok is választanak ipari szakmunkákat. Ez egy átalakult és egy sokkal inkább a mai követelménynek megfelelő munkafolyamat, mint egy fizikai, manuálisan végzett fizikai munka. Persze nyilván majd meg kell különböztetnünk nekünk is, hogy a duális képzésben azon szakmák körét, amelyiket 3 év alatt is, lehet, hogy lesznek olyan szakmák, amelyekre valóban az elméleti oldalról is nagyobb figyelmet kell fordítani.
Németh Szilvia.
Én azt gondolom, hogy ez eléggé félrevezet az a megfogalmazás, amit ön is mondott itt, ez a fizikai munka becsületének a visszaállítása, tehát hogy az most...
Idéztem.
Igen, tehát hogy a fizikai munka ez sokkal tágabban értelmezett dolog jelenleg, tehát én nem a fizikai mi voltát emelném ki az ilyen típusú munkának, hanem a kreatív szakmaiságát. Tehát azt gondolom, hogy itt most a hívó szó, tehát a mi időszakunkban az egyértelműen a kreativitás és a probléma kezelés, tehát olyan szakképesített embereknek a képzésére kell gondolni, akik önállóan problémákat tudnak megoldani, akik számtalan egyéb kompetenciával bírnak, és ezt nem hiába hangsúlyozom a kompetenciákat, tehát több nemzetközi kutatás alapján azt lehet mondani, hogy a idegen nyelvtanulás, tehát az angol nyelvnek, egyértelműen az angol nyelvnek az ismerete, a különböző IKT kompetenciák, tehát a számítástechnikai, informatikai tudás, ez elengedhetetlenül fontos, tehát a szakiskolai képzésen belül is. A másik pedig az, hogy mindenképp, tehát a kíváncsiságot, azt, hogy egy szakma iránti érdeklődést és annak a megfelelő szakmaiságának az elsajátítását, ezt nagyon fontosnak gondolom. Azt gondolom, hogyha a közoktatásban már az általános iskolai szakasz is, tehát egyfajta mechanikus tanulásra buzdítja a fiatalokat, és ez most több ilyen PISA vizsgálat is arra hívja fel a figyelmet, és egy PISA 2003-as és 2012-es PISA vizsgálatnak a másodelemzését fejeztük épp most be, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy a térség országait vizsgálva, tehát azt látjuk, hogy a magyarországi fiatalok és itt a közoktatás résztvevői sokkal több időt töltenek az iskolába, sokkal kevésbé hiányoznak a közhiedelemekkel ellentétben a környék országainak az iskola rendszereihez viszonyítva és a diákjaihoz viszonyítva, viszont sokkal kevésbé hatékony a probléma látásuk, a kreatív probléma megoldási készségük. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy első lépésben, tehát az iskola feladata az most itt a dualitásra helyezve a hangsúlyt, hogy az általános iskola egyfajta problémaorientált oktatással felkészítse a hallgatót, egy megfelelő pályaorientációt biztosítson. Én itt azért vitatkoznék, hogy ez a seregszemlék, versenyek, vásárok, tehát amiről szó volt, tehát hogy ez mennyire tudja betölteni ezt a funkciót. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyfajta nagyon tudatos pályaorientációval segítsük a 6. osztálytól kezdődően már, tehát nem 8. osztályos téma a pályaorientáció, tehát pályaorientációval segítsük, minél nagyobb rálátást kapjon a diák, hogy hova tovább, és utána az átjárhatóság, ez valóban egy nagyon fontos kérdés, tehát hogy ne zsákutcás módon, hanem átjárható módon tudjon elsajátítani egy szakmát megfelelő szinten.
Mihály Tamás?
Igen, senki nem állította, hogy a versenyek vagy a fesztivál az egyetlen technikája a pályaorientációnak, vagy a figyelemfelhívásnak, presztízs növekedésnek. A kamarák 2 éve a NGM-mel együtt nagyon komoly pályaorientációs programot hajtanak végre. Szinte az összes kisváros, de mondhatnám, hogy település iskolájába megpróbálunk eljutni, szülők értekezetet tartunk, oda visszük a mestereket, szakmák képviselőit, kiváló példák vannak az országban erre. Én azt hiszem, hogy ez egy hosszú folyamat, nagyon munkaigényes folyamat, de ez az alapja annak, hogy azt a váltást, amit szeretnénk, azt elérjük. Mi célul tűztük ki, hogy a gyerekek 30%-a az szakmát tanuljon, jelenleg ez alig több 20%-nál, tehát itt egy 8% pontos emelkedés van. Nyilván itt meg kell nézni, hogy ezt honnan lehet előteremteni, valószínű 2 ágon, egyrészt akik 8 általános iskolánál megállnak, őket be kell tudnunk vinni egy olyan szakiskolai képzésbe, ami szakmát és munkalehetőséget fog majd nekik biztosítani, és bizony szembe kell nézni azzal is, hogy gimnáziumi képzésnek csak akkor van értelme, hogyha ott minőségi, megfelelő szűrőn keresztül menj gyerekek jelentkezésével történik egy pályaépítés. Jegyzem meg egyébként, a vállalatok egyik legnagyobb kifogása vagy problémája, hogy nagyon sok olyan gyerek érkezik hozzájuk gyakorlati tanműhelyeikbe, akik nem alkalmasak erre a feladatra. Egészen biztos, hogy itt az általános iskolák közoktatási pozícióját erősíteni kell, mert amit 8 év alatt elmulasztott a gyerek, vagy amit nem kapott meg, azt nem lehet a szakiskolai rendszerben pótolni, ez ott 3500 óra áll rendelkezésre. A 3500 órának megvan teljesen módszertani alapon kimunkált időtartama, hogy mennyit kell gyakorlati képzésre fordítani, és sajnos a fönnmaradó idő az valóban nem elegendő, hogy itt mindenre jusson a osztályfőnöki óráktól kezdve a sporton át az idegen nyelv tanulásig, de el kell valahonnan indulni, ezt a rendszert nyilván finomítani kell, de ez a folyamat, ez egy nagyon, nagyon erős társadalmi összefogás és akarat mellett fog tudni sikeresen folytatódni.
Csak közbevetem azt, igen? Hogy ugye az volt egy vitapont az elmúlt években, hogy ez a bizonyos lexikális vagy általános műveltséget adó tudás és a gyakorlati tudás, illetve az óraszámok azok milyen arányban legyenek egymáshoz.
Még az előző kérdéshez, igen, tehát egy mondat, hogy én itt a társadalmi összefogásban még pluszban kiemelném, ami már itt el is hangzott, a szülőknek a szerepét, tehát az, hogy a szülőknek a mint tudjuk, tehát a középfokon a szülő szerepe sokkal inkább háttérbe szorul már, miközben itt a szakiskolások esetében nagyon szoros szülőkkel való együttműködésre lenne szükség. Tehát az, hogy a szülő is lássa azt, hogy egy pályaválasztás hova vezet, azt, hogy milyen lehetőségek vannak, tehát itt a partnerség, ahogy a törvény is fogalmaz, tehát mind a közoktatási intézményeké, mind a szakiskoláké, mind az iparkamaráké, a gazdasági szervezeteké, és természetesen a szülőknek az együttműködése nélkülözhetetlen. Most...
Menjünk abba az irányba tovább, hogy a feltételek, erről beszéltünk eddig is, de hogyha a duális képzésről beszélünk, ugye ennek a lényege az, hogy a diákok, a tanulók nem az iskolai tanműhelyben, hanem munkahelyi körülmények között végzik a gyakorlati feladatokat, illetve ez a gyakorlati tudást azt ott szerzik meg. Nos, ezek a fajta munkahelyi körülmények, vállalkozások, nagyvállalkozások, közép- vagy kisvállalkozások, ezek vannak-e, jelentkeznek-e, van elég gyakorlati hely? Ugye egy tanulószerződéssel ösztönzik a munkáltatókat, illetve azzal ösztönzik, hogy anyagi jellegű támogatást kapnak, de van-e elegendő hely? Az elmúlt egy év...
Jelen pillanatban azt állíthatom, hogy van. Természetesen az a 10 000 cég, aki ma Magyarországon tanulók nevelésével foglalkozik, ez nem elégséges, ezt a számot nagyon rövid időn belül 20 000 fölé kell vinni, tehát minimum meg kell duplázni. Erre egyébként én látom a vállalati hajlandóságot, mind a nemzetközi nagyvállalatok, mind a hazai középvállalatok, vagy a mikro- és kisvállalkozások területén is, hisz a munkaerő, a jó munkaerő, az versenyképes pozíció. Tegnap egy nagyvállalatvezetője azt mondta nekem a eredményhirdetésnél, hogy adjam meg a gépi forgácsolók népsorát, ők holnap valamennyi kollégát fölveszik, állásajánlatot fognak nekik adni. Tehát óriási a verseny a jó munkaerőért, a fiatalokért, és különösen ebben a demográfiai apályban, amelyben jelenleg vagyunk, hisz a általános iskolás gyerekek ugye már 100 000 alá csökkentek. Ezért rendkívül fontos, hogy a pályaválasztással valóban jó arányokat és irányokat tudjunk nekik meghatározni. Én azt is elfogadom természetesen, hogy ez egy nagyon sok szereplős játék, és nem csak a kamara vagy a kamara által képviselt vállalati érdekek számítanak, sőt, elsősorban a gyerek és a családok érdekei talán a legfontosabbak. Őket meg kell győzni, meg kell nekik tudni mutatni, hogy mit jelent az, hogy a gyerek konkrét szakmatudással, milyen életpályájával, milyen munkával. Ezért szervezünk rengeteg konkrét lehetőséget, hogy megmutassuk a szakmák művelését élő munkai körülmények között is. Én úgy látom, hogy az iskolákat is meg kell tudnunk győzni, nagyon sok jó iskolai partnerünk van, de van nagyon sok, akik ebben az ügyben ellenérdekeltek, hisz egy kicsit a pozíciójuk rovására megy ez a fejlesztés. Én azt szeretném megmutatni nekik,
hogy... Hogy a tanműhely az megszűnik az iskolában?
Tehát hát nem szűnik meg, de nyilvánvalóan a tanműhelyi képzés ideje is rövidül, és az iskolák ilyen típusú szerepvállalása is, ha úgy tetszik, akkor csökken, hisz korlátozódik a elméleti képzése. De a csökken szó sem jó, mert itt a iskolának és a vállalatnak egy nagyon szoros együttműködést kell kialakítani, egy teljesen más típusú pedagógiai modellt kell alkalmazni, mint a korábbi években megszokott. Például keressük annak a lehetőségét, hogy a gyakorlathoz szükséges elmélet oktatását lehet-e vállalati gazdasági körülmények között végezni. Erre azért érdekes kísérletek is vannak. Ez egy közös fejlesztés, és akkor még nem beszéltem a szakiskolai programok azon szintjéről, ami a technikusokat jelenti, vagy a szakközépiskolákat, ahol igen nagy létszámú gyerek szám van, ahol a gyakorlati képzés meglehetősen háttérbe szorult eddig. Ott is szeretnénk természetesen változásokat.
Németh Szilvia.
Igen, tehát 2011-re nyúlnék vissza, tehát a 2011-ben az előrehozott szakképzést vizsgáltuk, és mint ahogy mondtam már, tehát akkor végeztük 2010-11-ben ezt a kutatást, és abban is nagyon hasonló tapasztalataink voltak, tehát hogy a tanuló szerződéseknek a szerepére tértek ki mind a tanulók, mind a szülők. Tehát az akkori tapasztalat az volt, hogy igaz, hogy tanuló szerződéssel el tudnak helyezkedni cégeknél, viszont az, hogy utána ez egy munkavállalási útat jelentene, ez nagyon ritkán tudott megvalósulni. Tehát az, hogy fenntartható módon munkájuk legyen, ezt a tanuló szerződések igazából nem tudták elérni, tehát cél lett volna az, hogy bizonyos mennyisége legalább nagyobb száz hányada a tanulóknak bent tudjon maradni ezekben a cégekben. Most a cégek részéről a tapasztalatunk az volt, hogy egyértelműen a tanulóknak a fiatal életkorával és a tapasztalatlanságával magyarázták azt, hogy nem szívesen folytathatják náluk a munkájukat. Tehát nyilván ez is egy nagy probléma. A másik pedig az, hogy a lányoknak a szerepe a szakképzésben, ez egy visszatérő probléma forrás, tehát hogy ahogy itt Bihal úr említette, tehát vannak nagyon népszerű szakmák, tehát itt a fodrásztól kezdve, tehát olyanok, amik lányok számára is vonzóak, viszont számtalan olyan szakma van, ahol a lányoknak tehát a jelenléte alapvetően nem látható. Azon kívül a lányoknak a szakma választását is a szülői mintára szokott alapulni, ami nem mindig a keresett szakmák irányába viszi el a pályaválasztási.
Nyilván nem arra gondol, hogy a bádogosok között túlkevés.
Természetesen nem, de hát azért én azt gondolom, hogy mostani átváltozott szakma, tehát amennyire megváltozott a szakmáknak a jellege, tehát nagyon sokfajta egyéb szakmát is tudnának a lányok is választani. És a másik pedig, hogy ezért ne felejtsük el azt, és itt most erről nem ejtettünk eddig szót, de nagyon sok hátrányos helyzetű, tehát szociálisan hátrányos helyzetű család rendelkezik nagyon negatív szakmai tapasztalatokkal, tehát nagyon tartós munkanélküliségben élnek, szakiskolai végzettségük ugyan van, de évek óta nem tudtak elhelyezkedni. Tehát ezeket a szülőket megnyerni, és másfajta tanulási modelleket az ő gyerekeik számára mutatni, ez egy nagyon nagy kihívás.
Nagyon nagy kihívás, de a mi méréseink azért ebben az ügyben nem ennyire rosszak, mint amit Németh Szilvia mondott. Mi egyértelműen állítjuk, hogy a tanulószerződéssel bíró gyerekek elhelyezkedési mutatói folyamatosan javulnak, hisz ők ismernek egy vállalatot, van egy munkatapasztalatuk, munkagyakorlatuk, lényegesen nagyobb arányban helyezkednek el, mint ezt korábban tették, vagy tehették.
Ugye itt egy 2011-es felmérés volt.
Igen, hát most már 14 közepe van lassan, tehát az idő az robog. És a tanulóknak az elhelyezkedési mutatóinak a mérése persze mindig egy nagyon nehéz dolog, nyomon követéssel lehetne ezt legegyszerűbben megtenni, de én azt hiszem, hogy ebbe egy jelentős elmozdulás van. Arra buzdítunk mindenkit, hogy tanuló szerződést kössön. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, a vállalatok, a nemzetközi nagyvállalatok egyre inkább igénylik a tanulók jelenlétét, sőt ugye a nagy német cégek már a 9. évfolyamtól kezdve várják a gyerekeket, ami Németországban egy bevált gyakorlat. Még nálunk erre a törvény csak az utóbbi 1-2 évben adott lehetőséget, akkor is csak akkor, hogyha a kamara alkalmasnak minősíti a céget a vállalati tanulók.
És erről nem volt szó, de sajnos nem is marad már rá idő, hogy ugye itt a duális képzés mintája az a német oktatási modell, ahogy ez így működik, vagy az egyik mintája. De én nekem itt sajnos le kell zárnom a műsort, mert ennyi fért a mai ütközőbe. Németh Szilviának és Bihal Tamásnak köszönöm, én pedig munkatársaim Schwarz Nóra, Dancsó Máriai, Szőlős Éva, valamint a szerkesztő Kakukkel Tamás nevében is köszönöm a figyelmet. Nárai Balást hallották.